Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt ismét a Beszéljünk róla, a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet soron következő podcast adása. És hát megmondom őszintén, hogy egy komoly témáról fogunk beszélni ma, a jövőképről, de már itt a meghívott vendégeimmel nagyon jó hangulatot kerekítettünk itt a beszélgetés előtt, úgyhogy reméljük, hogy ezt a jó kedvet át tudjuk majd vinni a felvételbe is. Úgyhogy be is mutatnám, hogy ki ülnek a mikrofon másik végén. Lábadi Ákos!
Sziasztok!
Jóföldi Barna!
Sziasztok, és köszöntelek titeket!
És Kapuvári Attila!
Üdvözöljük kedves hallgatóinkat!
Így van! No, hát ahogy említettem, akkor a jövőképről beszélnénk most. Ugye ez a küldetés, az értékrend mellett a harmadik lépcsőfoka a stratégiának, ami itt a gyülekezeti reformációval kapcsolatban felépítésre került, és hát beszélgettünk még az előzetes összeépítésnél, hogy milyen bibliai alapja van ennek, hogy most jövőképet alkotunk, és hogy mennyire biblikus ez, hogy mi 3-5 évre előre tervezzük egy gyülekezetnek az életét. De úgy gondolom, hogy előzetes adásokban is beszéltünk már arról, hogy ez igenis Istennek tetsző, és a Bibliában is nagyon sok példát látunk arra, hogy hogyan mondtad, Barna?
Melyik?
Mi volt az idézet?
Nem, hát azt pontosan nem tudom, de olyasmi rémlik, hogy ha nincs látás, akkor elvadul a nép. Van egy ilyen...
Na, úgyhogy ha nem akarunk elvadulni, akkor... Igen, jó, hogyha az Úrra figyelünk, és arra, amit ő ad, tehát nem arra, amit mi kiokoskodunk, ugye ez lenne a lényeg, hanem azt, amit Istennek tetsző, és ő pedig kész kijelenteni a látást és a jövővel kapcsolatos elképzeléseit, és szerintem ez nem lehet másképp a mi gyülekezetünk életében sem.
Itt hadd vágjak csak közben egy picit, hogy tehát ez a látás dolog, hogy igazából, tehát ez Isten látása a gyülekezetről, és hát mi meg arról beszélgetünk, hogy mi hogy látjuk ezt az Istennek a látását. Tehát ez egy kicsit furcsa, de tehát nem arról van szó, hogy az Ákos, az Attila, vagy én, vagy bárki más mit gondol arról, hogy a gyülekezetnek merre kéne mennie, mert ugye szükséges az, hogy legyen egy cél előttünk, hanem az, hogy mi próbáljuk meglátni Istennek azt a látását, hogy ő mit akar. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten a látás Istene. És amikor az Ószövetségben Hágárnak a történetében van például az, hogy amikor elbújdosik a sivatagba, és hát megjelenik neki egy angyal, és elmondja, hogy mi lesz vele. És felvázolja a jövőt, igen, hogy mit talált ki, idézőjelbe Isten, milyen jó terve volt, és akkor mondta ezt, hogy te vagy a látás Istene. Ezt így megvallotta. És én úgy hiszem, hogy tehát a gyülekezetben is ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen előttünk egy olyan látást, ez amit Isten,
ami Istentől
igen, van. Igen. És hát nyilván mi emberek vagyunk, tehát ezt próbáljuk minél jobban megérteni.
Meg kézzelfoghatóvá tenni, igen.
Így, tehát, van. Hogy... így van. Tehát erről szól számomra a látás dolog.
Ja, most hirtelen eszembe jutott egy kép, hogy áll egy csapat ember, mondjuk ti vezetők, nyilván most elsősorban gondolkodtak erről a jövőképről, vagy hogy ti kezdtétek el ezt az egész gondolkodást, hogy álltok egy, nem tudom, mondjuk egy sivatagba, és néztek egy ilyen hatalmas kockát, vagy nem tudom, és akkor az egyik költök az egyik oldalon van, ott arra az van írva, a másik oldalon más van írva, és akkor mindenki mondja a saját maga kis szövegét, hogy
na akkor ez... Hogy én ezt látom.
Én ezt látom, én meg ezt látom, és akkor így összelegozzátok, hogy meg a másik érdekes
ez
dolog,
nagyon
hogy...
nagyon jó, mert kb. Ez történt. Igen. Tehát, hogy mindenki ugyanazt nézi, Isten látását, csak ez egy... Most a kocka helyett inkább gömböt mondanék, mert annak még több oldala van, igen, matematikailag végtelen, de hogy tehát tehát mi a saját nézőpontunkból nézünk rá Isten látására, és próbáljuk ezt megérteni, és hát ezért jó, hogy nem egy valaki nézi, hanem többen, mert ebből áll össze majd a nagy kép, hogy és abból értjük meg, hogy mi az eszenciája ennek az egésznek.
És Isten, hogy szurkolhat közben, hogy igen, na még ezt is vegyétek ki, mert ez is benne van, és még ez is.
Ez hülyeség, ezt ne, akkor... ezt ne.
És hogy mi az, ami tényleg így összeáll a végén. Na most szerintem pont ilyen kis aspektusok lehettek akkor, amikor az idővonalból visszatekintettetek, hogy mi az, ami a múltból hasznos lehet a jelenben nézve, vagy amikor az NCD felmérése lett készítve, vagy a gyülekezeti korfa, vagy amikor a SWOT elemzése elkészült, ugye abból is nagyon sok minden leszűrhető volt. És hát ezek után nagyjából 2018-ban jutottatok el oda, hogy akkor egy egységes jövőképet kialakítsatok. És ugye akkor arról beszéltetek, hogy ez nagyjából 4 évre előrevetítőleg lenne jó meghatározni. Na most ez ugye 2022-t jelentett akkor. És hát ez lenne igazából az első kérdésem felétek, hogy hogy látjátok az elmúlt 4 évet? Nyilván lehet, hogy az Isten fordított ezen a gömbön, ha már itt tartunk egy jó nagyot, hogy még inkább több szemszögből meglássátok azt, hogy ő mit képzelt el, nem csak talán a gyülekezettel, hanem az egész világgal. Úgyhogy nem tudom, hogy értékelitek a múltat.
Én úgy látom, hogy gyorsan végigfutjuk a jövőképet, amit tényleg 2019-től 22-es időszakra határoztunk meg. Alapvetően nem változt. Tehát én úgy érzem, hogy nem ugyanúgy helyén való. Tehát maga a jövőképnek a kibontása, a stratégia, a különféle feladatok, amik ebből fakadóan előttünk állnak, azok valószínűleg mások, mint amit akkor kezdtünk el kidolgozni, de a 6 stratégiai terület és annak az eszenciája, hogy megfogalmaztuk, az mai napig is valós szerintem, és ez a, amit Isten elénk akar tárni.
Hát illetve nincsenek véletlenek. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy közbe jött egy Covid időszak, hogy most például ugye közel került hozzánk a háború, vagy olyan gazdasági folyamatok folynak, ami azért megzavarja mindenkinek az életét, vagy legalább azt, amit eltervezett. Tehát, hogy Isten valamire mindig felhasználja ezt, valószínűleg, hogy formáljon minket, tehát a körülmények által, és hát igyekszünk ebből tanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek is szüksége volt arra, akár az elmúlt 3 évre, 3,5 évre, amikor mondjuk nem volt dedikált lelkipásztorunk, úgymond, hanem ügyintéző lelkészként volt itt a Tamás köztünk. Tovább kell lépnünk ebből valahogy.
Igen, talán annyi, hogy az elmúlt időszak az nyilván nem várt eseményekkel lett vegyítve, és egyes elemei a jövőképnek azok közelebb kerültek, hangsúlyosabbá, sürgősebbé váltak, mint mások kevésbé sürgőssé váltak. Úgymond azokban a helyzethez való idomulásban, a közösség építésében, vagy akár az evangelizációs téren, tehát ott, vagy az épületfejlesztés terén, így néhány dolog az nagyon előre jött, és tényleg sürgőssé vált.
Hát például az online jelenléte a gyülekezetnek.
Így van. Tehát, vagy most például, hogy a közösség...
Hogy van online közvetítés minden vasárnap.
Tehát így az van. Lehet, hogy későbbre lett datálva, mondjuk 2018-ban, hogy ez megvalósuljon, de most...
Hát nem ez volt a prioritás egyértelműen.
Így van, nem az volt a prioritás. Most pedig, hogy a kis közösségek újraindítása, a közösség összekovácsás, egy ilyen bezártság, egy ilyen úgymond ilyen megterhelt időszak után, ez meg most különösen hangsúlyos.
Tehát igazából ebben a úgymond elmúlt 4 év, mintha választások lennek, de nem, tehát hogy tehát ez nem egy haszontalanul eltelt 4 év volt, hanem nagyon sok minden megvalósult, ahogy mondta az Ákos ebből, illetve tehát egy ilyen folyamatban, amikor vannak kitűzött célok, és megyünk előre, de az élet minden területén is. Tehát fontos az, hogy mindig legyünk formálhatóak, rugalmasak, az jövő dolgokra reagálva, és, és tudjunk újra fókuszálni. Tehát, hogyha észreveszünk azt, hogy Isten erre mozdul, akkor mi is tudjunk arra mozdulni. Mm. Tehát például a COVID alatt. És a fontossági sorrendeket is át lehet értékelni. Tehát nem kell ezekhez kőbevésett dolgokként ragaszkodni, hanem mindig Isten mérlegére téve a dolgokat, ezt átgondolni és elvenni tőle azt, hogy akkor hogyan tovább. Illetve ezek olyan nagy célok, amiket nem lehet azt, hogy hát akkor most akkor jövő hétre ezt megcsináljuk, hanem ezeket így falatonként lehet megenni, mint az elefántot, hogy nem lehet egy nyeléssel megoldani.
És mi maradt? Ja, csak azt akartam kérdezni, hogy mi maradt ki ebből? Mondtátok, hogy valamit előre soroltatok, valamit meg hátra. Tehát például azt vettem észre, hogy megfordult a kis közösségek újraalkotása, vagy kis csoportos közösségek alkotása, és akkor az online az meg előrébb jött, nyilván a COVID miatt, de hogy volt valami, ami például tolódik pont
emiatt? Hát igen, például azok a programok és lehetőségek, amik lettek volna mondjuk 2010, vagy inkább mondjuk a 2021-ben, evangelizációs városfele, vagy városi programokba való bekapcsolódás.
Családi
park is elmaradt. Tehát főként
gyülekezeti tábor.
Igen, gyülekezeti tábor.
Azt is most tudjuk idén megvalósítani.
Ja, igen.
Tehát vannak ilyenek, egyszerűen az élethelyzetből fakadóan nem tudtunk vele.
Igen.
És a kis csoportok is különben, tehát a COVID miatt, tehát ez nagyon sokan nehezen viselték ezt a bezártságot, meg az, hogy nem találkozhattunk személyesen. És ezért tehát több csoportban ez visszaépülést jelentett, és most ezt próbáljuk újra felpesdíteni, igen, és megvalósítani.
Így van. Még ami nagyon el van maradva, az gyakorlatilag a szolgáló vezetés és aktív gyülekezeti tagság, tehát abban való a mentor programok, vagy a vezetőségnek a felépítése. Tehát ezzel mindenféleképpen a lelkipásztort meg akartuk várni, az új lelkipásztort, és mivel most van ennek az ideje, most tudunk ezen újra elkezdeni dolgozni.
Mert már van lelkipásztort.
Ennek a feltétele nem volt adott ideig.
Hát most lesz is a közeljövőben egy találkozás, amikor felelevenítjük a dolgokat, meg megnézzük, hogy akkor most hogyan lépünk tovább. És ebben már a Dana is benne lesz, mint gyülekezet része.
Azért csak az lett volna a kérdésem hozzád, hogy te az elmúlt 4 évet hogy látod, hogy saját magad a hozzáállásodban változtál valamit? Mert nagyjából amúgy ennyi ideje vagy a gyülekezetben, ahogy itt számolgattuk.
Ja, pont most számolgattuk, ugye én 2017 nyarán téból jöttem be ide, vagy mert támoljogtam be, vagy hogy mondjuk ez. Hát azóta az eltért. Már majdnem
5 év.
Ja, most lesz 5 éve.
Akkor az elmúlt 5 évről
beszélni. Igen, én az elmúlt 5 évről tudok beszélni. Igazából én azt látom magamon, hogy alapvetően a COVID az inkább nekem segített, hogy kicsit magamba is tudjak figyelni, tehát hogy sokkal jobban tudok befele figyelni.
Kihasználtad az időt.
Igen, főleg azért, mert nem volt kivel találkozni, vagy hogyha a találkozások kicsit lerövidültek, ugye az online Zoom megbeszélések alatt nem tudtunk sokat beszélni, mert mindenki inkább ment a dolgára. Szóval ilyen szempontból én ezt pozitív dolognak látom. Másik, hogy sokkal türelmesebb lettem azért, amikor megtértem, ugye 2017 nyarán tértem meg ráadásul. Nagyon mentem előre, csináltam mindent, most meg Isten azért jó pár olyan dolgot mutatott, ami azért kicsit hosszabb távon, mint egy mondjuk egy pár hónapos terv, vagy kis projekt, hanem szóval igazából én próbálok most így a tanítványozás útján járni, tehát minél jobban megismerni az igét, Isten alapigazságait így meggyökeresztetni az életembe, és én úgy látom, hogy azért jó úton járok, nem dicsekvésből, hanem szerintem tényeket mondok, remélem. Igen.
Na, szuper, és hát tök jó, hogy amúgy van ehhez egy közösséged, és nem egyedül kell lesz végigcsinálnod.
Igen, ez meg nagyon sokat.
Attila rendszeres házi csoporttag.
Igazol,
és úgy tűnik, hogy szeret is járni oda.
Tehát szeretek járni, meg van érzékem is talán, nem tudom. Uh-huh. Isten adott nagyon sok ajándékot, amiből tudok válogatni. Mindig húzom a pakliból a kártyát, hogy most mit csináljak. Ez a nehéz nekem igazából, hogy kiválasztani a csapás irányt, hogy merre menjek. Aha. Nekem, amint hogy Istentől elkérni a csapás irányt, hogy merre menjek pontosan. Uh-huh.
Igen. Na hát ez itt a reformációs csapatnak se volt mindig egyszerű szerintem kiválasztani az utat, meg hogy merre menjünk. Volt egy feladatotok ugyanis, amit itt a csapaton belül meg kellett fogalmazni, ami úgy hangzott, hogy fejezzétek be azt a mondatot, hogy látok egy gyülekezetet, mert ugye a jövőképről, amikor beszélünk, akkor az lefordítva nagyjából annyit jelent, hogy hogyan képzeljük el magát a gyülekezetet x év múlva, tehát hogyan fog működni, kifelé fog evangelizálni, és ugye mi az a kíván célcsoport, akiket el akarunk érni, és ugye a stratégiai elemek meg ennek a hogyanját vetítik le, tehát, hogy mindezt hogyan akarjuk elérni. És akkor most egy kicsit szeretném felidézni a Barnájét meg az Ákosét, bár minden ember, aki benne volt ebben a csapatban, megfogalmazta ezt, de hát most kettejüket tudtuk
itt
ide igen, meghívni, úgyhogy mondanék én néhány aspektust abból, amit ti 4 évvel ezelőtt megfogalmaztatok, hogy láttok egy gyülekezetet, Ákos úgy fogalmazta meg, ami láthatóvá válik a külvilág felé. Ez ugye megjelenhet az igényes fali újságtól elkezdve a honlapon át, tehát minden, ami így külső szemlélőként is, aki találkozik a gyülekezettel, annak legyen egy kinézete. A másik meg az, hogy hogyan kapcsolódunk be a városnak a vérkeringésébe, mennyire vagyunk jelen itt a városban, hiszen a küldetésnyilatkozatunk ugye Jézusra mutatni Győrben, tehát a városban való megjelenés az arról fontos lenne gondolkozni, hogy hogyan fog ez kinézni x év múlva. A harmadik része volt az, hogy látsz egy gyülekezetet, ahol folyamatosan fejlődnek és képeződnek a tagok és a vezetők is, így az utódképzés, a mentorálást azt fontosnak látod, illetve azt, hogy a célcsoportot tekintve a családi, a házasok és az ifjúsági munka lenne a leghangsúlyosabb terület, amiben fejlődnünk kell. És hát volt egy összegzésed, hogy hát te 10 év múlvára raktad azt, hogy Győrben modern kereszténység alternatíváját kínálja a gyülekezetünk, de nem kompromisszumok árán.
Amen.
Jó, aztán utána a Barnáit is megnézzük. Most nem tudom, hogy Ákos reflektálná-e erre egy kicsit, hogy
mindenképp.
Hogy látod ezt most?
Hogy tűkönül.
Hogy állunk ebben? Vagy fogalmaznál-e meg mást esetleg?
Igen, hát köszi szépen, hogy összefoglaltad, nem nekem kellett igazából felidézni ezeket a dolgokat. Úgy érzem, hogy ami tényleg annak idején látásként kaptam, azon a mai napig is fenntartom, tehát nem nagyon tudok mást így változtatni. Nyilván jobban meg lehet fogalmazni ezeket a dolgokat, de mindenféleképpen ebben a posztkeresztény társadalomban, ahol vagyunk, én látom a mi felelősségünket keresztényként, hogy igenis világítsunk és bemutassuk Jézust. Tehát a küldetésnyilatkozatunk, ami Jézusra mutatni Győrben, nagyon egyszerű, de rengeteg sokrétű. Tehát ezt a dolgot, ezt mindenki a saját életére, a saját a napjára, a perceire, ahogy élsz, az, hogy mit veszel föl, hogy tényleg hogy szólsz egy másik mm-hmm. emberhez, hogy dudálok-e a piros lámpára, nem indul-e valaki, vagy nem. Ez minden igazából mozzanatunkra kihat, hogy mutatunk Jézusra. És hiszem azt, hogy ez a társadalom is ugyanúgy éhes Jézus Krisztusra, ugyanúgy, mint a korábbi társadalmak voltak, ahol valahogy az evangéliumnak a terjesztése egy kicsit könnyebben tűnőnek hatott. Tehát hallom itt a történeteket az rendszerváltás utánról, amikor óriási megtérések voltak, Billy Graham meg óriási házi csoport, meg éhség volt igazából, és kíváncsiság igazából a társadalom részéről, akiknek a nagy része valamilyen szinten belekostott, úgymond a kereszténységbe, aztán vagy bejött neki, vagy nem, lett egy bizonyos kapcsolata, vagy egy véleménye erről az egész dologról, és sokan igazából mondhatjuk azt, hogy ezen az időszak alatt úgymond valláskárosultá is váltak, és ez nem valami jó szint vett, vagy fényt vett igazából a kereszténységre, vagy Jézus követésre, én így mondanám, mert azért a fő szempont itt Jézus követése. És az, hogy milyen formában éljük meg, és milyen formában mutatjuk ezt be a külvilágunk felé, az döntő jelentőség van a szempontból, hogy van, aki ezt a dolgot egyáltalán vonzónak vagy taszítónak véli. És úgy érzem, hogy a mai társadalomban ez nem egy jó hangzó dolog, hogy én most keresztény vagyok. És ezt szeretném tehát látni azt, hogy ez változik. Tehát ez van a szívemben, ez van amit alapvetően én egy elhívásomnak kaptam, hogy ezen változtassak valamit. És ahhoz meg kell magunkat elsődlegesen mutatni, és a valós képet kell lefesteni a kereszténységről, arról, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus, és mit jelentett másoknak. És igazából mindig Pálnak az egyik mondata jár ilyenkor az eszembe, amikor azt mondja, hogy mindenkinek mindennél lettem, hogy megmentsek némelyeket. Nem biztos, hogy pontosan idéztem, de tehát ő adoptálódott, folyamatosan alkalmazkodott azokhoz a körülményekhez, azokhoz a helyszínekhez, azokhoz a társadalmakhoz.
De mégsem hasonult a világhoz.
De mégsem hasonult a világhoz. De hogy az ő nyelvüket beszélje, tehát az evangélium is, ezért nem kicsit virágnyelven fordítják az ő leveleit, mert vannak nagyon kemény hangú levelek, amik elég sok manapság mondjuk káromkodással tüzdeltek lennének. De így kellett beszélni akkor abban a helyzetben, abban a városban élő emberekhez, hogy megértsék azt, hogy ki Jézus Krisztus. És ez az, amit szerintem a misszióban nagyon fontosnak kell tartanunk, hogy igenis néha szakítanunk kell a hagyományainkkal, adoptálnunk kell a világért, mert ezt ő értük tesszük, és Jézus Krisztusnak igazából a missziós parancsot miután átvettük, így ő mondja azt, hogy hát legyek, ravaszak, mint a kígyók, úgyhogy hát alkalmazkodni kell, és meg kell látni igazából azt, hogy hogyan tudjuk elérni a környezetünket, és így Győrben, és ezért is hiszem azt, hogy ez fontos, amiket így leírtam annak idején, hogy
volt egy szó, amit mondtál, hogy éhesek az emberek arra, hogy Isten mit akar, vagy mit, és tényleg valahogy ezt meg kell látnunk, vagy meg hát ha magamban nézek, ott is látom, hogy lehet, hogy én sok mindenre éhes vagyok, de a szívem igazán legbelül az Istenre vágyakozik. És van egy igevers, a Róma 8:19, biztos a teológusok tudják, hogy miről szól igazán, de számomra ezt is bemutatja, hogy mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten végre mindenkinek megmutassa, kik az ő fiai. Tehát, hogy mintha az emberek, amikor járnak a világban, akkor keresnék azt, hogy hol láthatom meg Istent. És mondjuk benned, bennem meg kéne, hogy lássák azt, hogy én az ő fia vagyok, és rajtam keresztül megtalálhatja Jézus Krisztust. Tehát ebben még hát sokat kell nekem is formálódni, alakulni, hogy ez tényleg ez a kép, amit meglátnak bennem, az őt mutassa be.
Hát igen, én is ezt ragadtam meg amúgy Ákos abból, amit mondtál, hogy mutassuk be a valódi kereszténységet, meg hogy milyenek a valódi keresztények. És hogy akarjuk-e sokszor valóban megmutatni, hogy milyenek vagyunk.
De talán ott hibázunk sokszor, hogy nem, tehát ahogy erről már sokszor volt szó, hogy hétköznapi igen, emberként. Igen. Tehát, hogy félünk megmutatni azt a valóságot, amik mi vagyunk. Hanem próbálunk egy félünk, szép, egy jól öltözött, egy szépen udvarias mindig, tehát egy olyan képet akarunk igazából megmutatni, amit mi képzelünk el arról, hogy milyennek kéne legyen egy Istennek a gyermeke.
Meg minden ember így képzeli.
De azt például nem vagyunk hajlandók megmutatni, azt a sebzettséget, azt a, azt a tökéletlenséget, ami mi vagyunk, és amivel egy hiteles képet tudnánk nyújtani, és hogy mindezek mellett mégis Isten fiai lehetünk, mert bűnösök vagyunk mi is, de belé tudunk kapaszkodni, és ettől lehet reménységünk, meg örök életünk.
Te egyik fő gondolatod is ez volt, ha itt áttérünk a te írásodra, hogy látsz egy gyülekezetet, amelyben az emberek Krisztushoz hasonlóvá válás érdekében hát egyrészt imádkozó légkört alakítanak ki, odaszánják magukat Jézusnak, és képzik magukat. Tehát fontosnak tartottad azt, hogy vezetői szinten, meg szolgálói szinten is legyenek képzések. Aztán
igen, csak ezzel kapcsolatban egy gondolat, hogy ez a képezni magunkat, hogy nagyon sokszor emlegetjük azt a mondást, hogy nem az alkalmasokat hívja el Isten, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. De sokszor azért tetten érhető ez közöttünk is, hogy ezt ilyen takaróként használjuk. Tehát, hogy jaj, hát nem sikerült, nem olyan, de Isten elhívott erre, és akkor azért csak csinálom. De mondjuk többet már nem vagyok hajlandó beletenni. Tehát például elmenni ha én most csak konkrétan mondok, hogyha ha hangosításban veszek részt, akkor elmenni egy olyan képzésre, ahol ebben fejlődhetek. Ha énekes vagyok egy dicsőítő csapatban, akkor elmenni egy olyan képzésre, ahol ebben fejlődök. Ha zenész vagyok, akkor a hangszeremen.
Tehát nem elég leönteni egy olyan ezzel a, mondjuk akkor nem alkalmatlanságnak mondom, hanem mondjuk szakmaiatlanságomat, vagy...
Nem szakmai, tehát hanem... igen, már mindennek van szakmája, de hogy megelégszek egy olyan szinttel, és akkor kész, és akkor azt mondom, hogy hát ez tetszik Istennek, tehát ahogy nekem is tetszik a 4 éves gyerekemnek a rajza, de azért örülök, hogyha ebben fejlődik, és amikor mondjuk már 10 éves lesz, akkor nyilván szeretném, hogy ne ugyanúgy rajzoljon, hanem annál sokkal jobban. Tehát például most lesz, nem sokára április elején indul, ige hirdetőknek egy kurzus, és ebben többen részt is vesznek a gyülekezetben. Vagy lesz hangtechnikai képzés is lesz, azt is fejlesztik. Vagy a vasárnapiskolai tanítóknak is van képzés, és ebben veszünk részt többen. Tehát, hogy ezeket ki kell használni, és törekedni kell arra, hogy ami rajtam múlik, azt meg kell tennem, és fejlődni benne, de nyilván kell ehhez Istennek az elhívása, és amit Attila mondott, hogy hát keresi azt, hogy melyik csapás az, ahol ő Isten akarja látni, ezt kell keresni, mert meg kell találnunk a helyünket. Mert ha egyszerre 5 csapáson akarok elindulni, vagy azt mondom, hát még nem tudom, akkor egyen sem, inkább nem csinálok semmit, tehát ez is a két véglet, és egyik se jó.
Igen.
Tehát próbálgatni kell, és keresni Isten akaratát tevőlegesen is.
Nekem Gedeon jutott eszembe, amikor ráhívta Isten ott vezérnek, tehát hogy tisztítsa meg a népet, ugye hogy hívták ezt a népet? Annókiaiak, vagy valami ilyesmi?
Ammon.
Valami nép volt, nem emlékszem pontosan, de hogy Gedeon is konkrétan mondta, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, Uram, mert én nem hiszem el, hogy én vagyok a legkisebb ott a népedben. A legkisebb család, legkisebb sarja, és akkor... Tehát, hogy pont ezt képzelem el, hogy mi alatt kiűzte ugye ezt a népet, Isten segítségével. Ez is gondolkodtam, hogy biztos ő sem azt mondta, hogy na hát akkor a minimumra törekszünk, és akkor majd lesz valahogy. Tehát, hogy biztos, hogy ő is körbevette magát olyan emberekkel, akik értettek ehhez.
Említettél még egyet, Patricia, az imádkozó légkört. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, vagy hát ez olyan, mint a klíma, tehát, hogy a környezet, amiben vagyunk, tehát, hogy egy ilyen légkör, ez is egy eszenciális dolog, tehát ebben például sokat kéne fejlődni a gyülekezetünknek, úgy gondolom, meg a saját személyes imádkozó életünknek is, de ez azért fontos, úgy gondolom, vagy hát én így értettem meg, hogy, hogy amikor imádkozok, akkor elismerem, és kimondom azt, hogy nem én nyaltam hegyesre a piramist. Tehát, hogy nem én vagyok az, aki ezt igazán jól tudja, hogy nem én döntöm el azt, hogy mi hogyan történik, hogy mit röglik a légy, de nem, tehát, hogy Isten kezébe visszateszem a dolgokat, és azt mondom, hogy te vagy mindennek az ura. Mm. És hogy ebből én szeretnék részt venni ebben, meg szeretném, ha te használnál engemet, és hát vannak ötleteink, meg Isten adott észt, meg megérzéseket, meg ilyesmi, ezeket kell használnunk, de amikor ide jutunk, akkor is mindig vissza és vissza kell tenni az ő kezébe a dolgokat. És akkor lesz van még egy pont, hogy egy olyan gyülekezetet látunk, amely az Isten dicsőségét szolgálja. Tehát, hogy ez fog Isten dicsőségére szolgálni, amikor nem mondjuk magamat fényezem, hogy na hát ezt én jól kitaláltam. Ja. Ez az egyik, meg az egész, hogy amikor az emberek, amiket Ákos mondott, akik körülöttünk élnek és látnak minket, akkor valahogy megláthassák ebben Istent. Nem tudom, hogy hogyan, de hogy akár azt, hogy hát igen, te ilyen vagy, és mégis ezt teszed. Tehát, hogy miért csinálod ezt?
És akkor te úgy érzed, hogy nyilván mindig van fejlődési lehetőség ebben, de hogy ezt jövőképnek fogalmaztad meg, tehát hogy jelenleg úgy látod, hogy ebben a gyülekezet nem áll még olyan szinten, hanem lassanként kell, hogy a tagság egyre több része jusson ide.
Hát ez nehéz így, most ezen elgondolkodtam, hogy ez tényleg jövőképe, mert ez olyan, minthogyha azt tűzném ki célul, hogy már pedig én holnaptól megcsinálok minden nap 20 fekvőt, csinálok 5000 lépést naponta azért, hogy fittebb, egészségesebb legyek, és hogy ne dőljek ki az úton, vagy túléljem.
Szerintem ez inkább úgy működik, mint megmondod a gyereknek, hogy jövőre magasabbnak kell lenned. És akkor a gyerek így gondolkodik, de hát én növök minden évben, mit tudom, hogy 5 centit, akkor igazából nem kell csinálnom semmit ahhoz, hogy nagyobb legyek, mert magától lesz nagyobb, tehát hogy Isten fogja megadni.
Igen, de vannak olyan dolgok is, hogy például amit tanulni kell. Tehát, persze, mert nyilván, elküldöm tehát, az iskolába
kell,
is.
De hogy igen, a gyereknek is be kell vinni a napi étkezést. Nyilván, hogyha nem eszik, akkor ilyen fog halni, és nyilván nem fog nőni.
Igen, de mégis, tehát ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ha már így a napi étkezésnél vagyunk, akkor nagyon sokszor böjtölünk például abban, hogy vajon mennyit olvasom az Isten igéjét, vagy abban, hogy mennyit képezem például magamat abban a szolgálatban, amiben éppen benne vagyok. Tehát, hogy sokáig kibírjuk étel nélkül, az az igazság sokszor.
Hogy úgy koplalunk.
Igen, ja, koplalunk.
Igen, úgy. Koplalunk úgy.
Igen, arra gondoltam. Tehát, tehát ezt valahogy rendszeresebbé kell tennünk az életünkben. Úgy gondolom.
Hát
látom.
Igen, gyakorlatilag, ahogy mondtad, ez lenne az alapja. Aztán az összes többi, amit még itt írtál, az már erre épül, hogy ami leginkább a... Hát nem tudom, te hozzád legközelebb áll, ugye, hogy hogyan használjuk ki azokat a kommunikációs eszközöket, amik adottak a mai modern korban. Meg
hát igen, ezt már mondta az Ákos is, tehát, hogy egyszerűen a kortárs módon... megszólalni, igen, de nem csak megszólalni, igen. Kinézni, meg mindent, tehát a épületnek megjelenni. Ja, tehát ezt nem akarnám ismételni. Egyetlen egy dolgot csak, tehát hogyha a fiatalok esetleg ezt, mit tudjam én, 10-20 év múlva meghallgatják, akkor és látnak engem itt a gyülekezetben, és nem vagyok erre hajlandó, akkor vágjátok a fejemhez nyugodtan. Tehát, hogy ezt mondtam. Mert valószínű 10-20 év múlva más lesz a világ, meg más lesz a nyelvezet. egyszerűen.
Na jó, de ilyen. Akkor már nem a te feladatod lesz feltétlenül.
Igen, de én szeretnék katalizátor lenni ebbe. Tehát aki ezt előre mozdítja, mm-hmm. vagy legalább...
Ne húzzad vissza.
Tehát ez egy gyülekezet életében az azért úgy egészséges az, hogyha tehát az idősebbek, meg akik már sok mindent láttak az élet során, tapasztaltak, azok azért néha visszahúzzák a fiatalabbakat, akik mennének előre, mint a tatár, de hogy tehát valahogy így van ez egyensúlyba, de mégis előre kéne menni, tehát mindig. Tehát, hogy nem csak annyira, hogy jó tanácsokkal ellátni, tehát szeretnék ebben olyan lenni.
Remélem, mentor lenni.
Remélem, sikerül. Aki épít. Ha már építész vagyok. De nem.
Ákos, hozzád lenne az a kérdésem, hogy mondtam, hogy mindenki megfogalmazta ezt, és akkor ebből valahogyan összegyúrtatok valamilyen fajta egységet, hogy erről egy picit tudnál-e beszélni, hogy ez hogy történt, illetve, hogy szerintetek mennyiben fogja a lelkipásztornak a jövetele befolyásolni ezt a jövőképet?
Hát úgy, ha jól emlékszem, akkor körülbelül 12-en voltunk benne ebbe a csapatba, akik mindannyian megfogalmaztuk a saját kis jövőképet, amit az Úr elénk adott így a gyülekezettel kapcsolatban. És akkor ezeket igazából összeraktuk, tehát, és kitűntek, kik kiemelkedtek közös pontok bizonyos területeken. De nyilván mindegyünknek megvolt ahhoz a területhez való, úgymond, az elhívásához illő terület, ami alapvetően izgatott, például Barnának így az imádság, az imádkozó gyülekezet. Nekem inkább a missziós terület, vagy Barnának például házi csoportok, vagy a épületnek a kihasználása, vagy használata. De ugyanúgy mindenkinek megvoltak ezek a dolgok, amikben ő neki úgymond, tehát ahogy összeraktuk a teljes képet, és kialakultak igazából azok a hangsúlyos területek, amikben a jövőképet tudjuk definiálni, az a 6 terület. Utána egyértelműen szerintem nagyon nem kellett rajta vitázni, mert adta magát a teljes kép. Tehát tényleg, mint egy pázli, vagy mint egy kockát nézni, vagy egy gömböt, ahogy visszatérünk a korábbi képekhez. Láttuk benne azt, hogy mi az, amit végleg le kell írni belőle, vagy hát ami így összejött. Úgyhogy mindenki beleadott valamit, és elég könnyű volt szerintem. Ahogy jól emlékszem, akkor elég könnyen ment ez a dolognak az összegyúrása. Nem nagyon volt olyan, hogy egymás kioltódók
lettek. Sok volt a közös pont.
Sok volt a közös pont, igen.
Tök jó. És a másik ugye, hogy most hogy van lelkipásztor, ez fogja valamennyiben befolyásolni ezt a már kialakult képet?
Természetesen, mert, de amikor elindult ez a folyamat, akkor is volt lelkipásztor. Tehát,
az elején tehát, még, igen.
Tehát én nem... Tehát a lelkipásztor egy gyülekezetben oké, hogy egy kiemelt szolgáló, de ugyanúgy, mint egy bár... Tehát ő is gyülekezeti tag, a gyülekezetnek egy tagja. És nyilván számítunk is arra, tehát amikor most lesz a közeljövőben egy újabb ilyen megbeszélés, hogy akkor már ott lesz Dana is, tehát hogy ebbe ő aktívan az ő megértését Isten látásáról is beleteszi, és akkor megkeressük ugyanúgy a közös pontokat, és formálódik, megalakulni fog ez természetesen szerintem.
Amúgy Danát nem fogja váratlanul érni, mert ezeket megosztottuk még bőven a lelkipásztor hívás
már talán az első vagy második beszélgetésnél.
Igen, ilyen ismerkedési beszélgetéskor megosztottunk, hogy ez az irány, amiben látjuk, hogy Isten vezet minket, egy gyülekezeti szinten, és ha jól emlékszem,
együtt tudott vele gondolkodni, meg
és így odaadtatok neki minden papírt, hogy olvassál?
Hát ezeket a letisztázott dolgokat, tehát az összefoglalókat, nem az összes mindent.
Így van, nem akartunk zsákba macskát árulni, úgymond. Ja.
Tehát akkor kiálltál a próbát, és azt mondta, hogy...
Hát nem a próbát, hanem megláttuk, hogy egy úron pendülünk, vagy mit mondanak erre.
Hát ő már örült, hogy gyakorlatilag ezek már készen.
Ezek gondolkodnak.
Volt egy olyan mondata, hogy Hát igen, ezt így kell csinálni, csak eddig nem volt leírva. Tehát, hogy ezt például ők is hasonlóan csinálják, csak hogy ők nem írták le. Tehát, hogy de jó, hogy ez így meg van fogalmazva. Tehát ez kifejezetten például azért jó, mert hogyha valaki jön a gyülekezetbe egy új emberként, vagy ide költözik, vagy megtér, akkor valahogy, hogy fel tudja venni a ritmust, meg megértse, hogy mi miért történik a gyülekezetben, mit miért csinálunk úgy, ahogy ahhoz ezek nagyon jó dolgok. Akár ez a podcast is.
Lehetne, hogy csinálja egy gyülekezeti kiskönyv, vagy friss megtérők.
Egyszer egye.
Ja, bevezetés a gyülekezet életébe kiskönyv.
Hát majd Attila, neked van ilyen vénád, majd egyszer megírod.
Megbeszéltük.
Attila, hozzád lenne még egy utolsó kérdésem, hogy te így, mint itt a meghívott vendég, hogy láttad ezt az egész reformációs törekvést, mert gyakorlatilag akkor nagyjából az elejétől itt voltál már, amikor ez elkezdődött, hogy mennyire láttad, hogy jól kommunikálták ezt, akik benne voltak, vagy mit láttál ebből magadénak?
Nem mosolyogjál.
Hát őszintén, igazából nem emlékszem így halványan, hogy ilyen kérdőíveket osztogattak, amit vissza kellett adni, vagy valami ilyesmi volt. Tehát ott ennyit láttam, meg volt azt hiszem egy fórumbeszélgetés is a közös jövőről, jövőképről, szintem így
röviden így összefoglalva. Talán nem csak egy volt.
Igen,
hát én egyre emlékszem, lehet a másikon nem voltam ott. De tényleg amúgy tök érdekes, hogy ami igazából megmaradt, tényleg az a motto, ugye, a Jézusra mutatni Győrben. Uh-huh. És ennyi maradt meg. Szóval amikor felkértél ugye erre a beszélgetésre, akkor olvastam át az anyagot, és akkor fogalmazott meg bennem, hogy jé, tényleg ezekről, mintha lett volna szó. De tehát, hogy tök érdekes, hogy így, azért ezek így gyorsan átsuhantak az agyamon annó. Tehát, hogy érdekes, hogy nem maradtak meg. Szóval ilyen szempontból lehet, hogy nem volt elég.
Többször kell ismételgetni?
Nem is az, hogy többször ismételni, hanem jobban össze. Tehát ilyen, tényleg ilyen több hívószó, hogy akkor. Uh-huh. Meg több hívószavat megfogalmazni, mit tudom én, mondjuk a területekhez. Mert mondjuk mondta az Ákos, hogy pont a szolgálati rész maradt ki. Tehát, hogy lehet, hogy ami a szolgálati területeknek a kiosztása, hogy ki hol fog meg összerakni a csapatokat. De hogy ez a része szerintem egy kicsit úgy döcögös volt, de azt vettem észre, hogy egyébként alapvetően nem csak ebbe a gyülekezetbe, hanem itt mondjuk a házasságomban is ugyanúgy, meg az emberekkel való kommunikáció, az mindig nagyon nehézkes, főleg azért, mert több helyről is jöttek, ugye a gyülekezetből is, nem tudom, a helyzetanásnak volt egy ilyen megfogalmazása, hogy mindenki hozza a kis gyülekezeti képét, mondjuk, és akkor ebből létrejön egy szörnyeteg, mert mindenki mást akar, és ebből lesz egy ilyen mutáns hibrid, meg a szörny, ami mindent felzabál, de semmi jót nem tesz, nem tudom.
És igen, és volt még egy mondat része, igen, az, hogy, tehát, hogy ha ezt csináljuk, akkor ez lesz belőle.
Igen,
de hogy Isten itt nem ezt akarja, hanem azt, hogy itt a győri gyülekezetet akarja felépíteni.
Igen, és hogy ezen gondolkodtam, hogy mennyire lett a gyülekezetnek identitása, mármint így unblock az egész közösség. És
arra ez jó rá, kérdés.
Arra jöttem rá egyébként, hogy ebbe segít ugye a motto, és hogy minél többet beszélni ezekről, de így címszavakban. Tehát, hogy nem ilyen kis előadások, prezentációk, meg ilyen, nem tudom, ilyen egyetemi szintű dolgokban gondolkodni, hanem tényleg az egyszerű. Mert én mindig ezen gondolkodtam, hogy nekem is az a jó igehirdetés, amilyen egyszerű üzenetet tartalmaz. Van mindig egy mondatban összefoglalható mondata. Igen, de ez alapvetően szintén egy ilyen emberi dolog. Tehát az ember sokkal könnyebben felfogja az egyszerű dolgokat. És szerintem itt van azért bőven javítani valója a gyülekezetnek is, hogy egy egy mondatban össze lehessen foglalni, hogy na, akkor miért vagyunk itt. Mi a gyülekezetnek az identitása például. Uh-huh. Ez engem mondjuk foglalkoztat. Ja, nem tudom.
Ez jó különben, amit mondtál, tehát a kommunikáció, ez már az elején is éreztük többen, tehát hogy ezért ez nem vagyunk a toppon ebbe, tehát van hely a fejlődésre, hogy úgy is lehet fogalmazni, de azért azt is hozzáteszném, hogy azért tehát sok prédikáció is szólt ezekről a dolgokról. Engem például kifejezetten emlékszem Győzőnek az idővonalról szóló prédikációra, amiben bemutatta, hogy Isten a múltban mi mindent tett, igen, és hogyan áldotta meg ezt a gyülekezetet, és hogyan emelte föl. Tehát nagyon jó volt arra is így ránézni, meg Dáni többször beszélt a hétköznapi emberként mottónkról,
vagy
igen, küldetésnyilatkozatról. Ja, szeretnénk igen. Ebben.
Igen.
Jó ötleteid vannak.
Amúgy, tehát, hogy ez az érdekes egyébként, és itt látom a gyülekezetnek a jövőjét, amiről a Ákos is beszélt, hogy folyamatosan jönnek új tagok, új családok. Hmm. Múltkor is találkoztam egy házaspárral, hozták a fiúkat bibliakörre, vagy nem tudom. Igen, bibliakörre ott fenn a gyerekeknek. Uh-huh. És kérdezték, hogy hogy, mi, merre. Én meg csak így hamogtam, hogy na hát akkor most mit mondjak. Annyit tudtam, hogy meghívom házi csoportra, és eddig jutottam, meg megadtam neki az e-mailt.
Ez egy jó kezdés.
És hogy, tehát, hogy az emberek alapvetően szeretnének ide tartozni, és ezzel is mondtam ezt a kiskönyvet, hogy, vagy nem tudom, valamilyen vannak is kint brossúrek egyébként, hogy... Ja.
Kik, tehát, vagyunk, hogy kik vagyunk, hova tartunk, mit csinálunk, miért igen, csináljuk.
És hogy ez kell szerintem. Uh-huh.
Vagy legalább tényleg néhány mondat, amit így már a zsebedből előkapsz, hogyha megkérdezik.
Igen, mert emlékszem, amikor bejöttem, 17 nyarán, akkor és tök, az is, arra is lehetne egy órát beszélni, hogy találtam erre a helyre, de hogy, tehát, hogy ami engem tényleg megfogott, hogy nagyon nyitott a közösség, és egyből odajöttek, és szia, ki vagy, mi vagy, nem érdekel, honnan jöttél, mit csináltál, szeretünk, itt vagy, frankó, uh-huh. Maradj itt, de hogy tényleg, és nagyon családias, uh-huh. Nagyon családias az itteni légkör, és szinte mit, tényleg így lehetne összefoglalni az identitását, hogy tényleg itt mindenki vigyáz mindenkire, jó esetben, ha nem, akkor gurul a gyerek a padlón.
Amúgy a kommunikációhoz, tehát igen. Ez a podcast is ez a igen, kommunikációnak a része, itt, tehát hogy próbálunk felfedezni olyan dolgokat is, amit eddig nem csináltunk, de én például már hallgattam az előző részeket, és engem nagyon felvillanyozott, meg lelkesített az, hogy hallom a testvéreket a gyülekezetben itt beszélgetni arról, hogy mit akar Isten. És ez nagyon, engem nagyon lelkesített, földobta. Úgyhogy volt, amit többször újra hallgattam, hogy, és jó nagyon. Reméljük ezt az adást is azért majd úgy fogjátok hallgatni.
Hát nagyon köszönöm nektek, hogy tényleg megosztottátok magatokat, meg azt is, ami már elég régen volt, de fel tudtuk együtt idézni. És szerintem tényleg hasznos volt így ez az eltöltött, hát nem pár perc, de reméljük, hogy azért hallgatható percek. Én zárásként annyit szeretnék, hogy még lesz podcast adás.
Yes.
És ez pedig a következőkben a 6 stratégiai területről fog szólni, ami a következő. Az első a szolgáló vezetés és aktív gyülekezeti tagság, a második a családcentrikus gyülekezet, a harmadik a hívők építése, a negyedik Isten országának kiterjesztése, az ötödik az Isten tisztelet, és a hatodik pedig az infrastruktúrális háttere mindennek. Úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz. Lehet, hogy Barnával, Ákossal, Attilával is fogunk még találkozni a közeljövőben is, de majd
ez legyen vasárnap biztosan.
Találkozunk. Úgyhogy köszönöm nektek, és köszönöm a figyelmet.
Vagy házi csoporton. Gyertek házi csoporton.
Köszönöm, hogy végig hallgathatok minket.
Sziasztok!
Sziasztok!